Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Ézsaiás próféta könyvét olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva található a 43. fejezetben, annak is az első 7 versében. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Ézsaiás próféta könyvét olvasom, a 43. fejezetnek az első 7 versét hallgassátok figyelemmel és alázatos szívvel. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartolak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtölek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, jertek imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te szólsz hozzánk, a mi teremtőnk, alkotónk és formálónk, hogy amikor kinyitjuk a Szentírást, amikor összegyülekezünk a templomban, akkor a te hangodat várhatjuk, és a szívünkben a te hangodat hallhatjuk. Köszönjük, hogy biztatsz bennünket. Szükségünk van a biztatásra, hiszen olyan sokszor elgyengül a hitünk. Sokszor úgy látjuk, hogy csak a magunk erejére támaszkodhatunk, amiből egyre kevesebb van. De köszönjük, hogy te vezetsz minket. Hogy te vezettél eddig is. Te fogtad a kezünket. Ha vizen mentünk át, az nem sodort el. Ha tűzben jártunk, az nem perzselt meg, mert velünk voltál, felettünk tartottad őriző kezedet. De azt is látod, Urunk, hogy milyen sok minden elválaszt tőled, a hitetlenségünk, a bűneink. Elválaszt tőled a közömbösségünk, az, hogy olyan sokszor csak a föld felé fordítjuk a szemünket, és nem nézünk az égre. Elválaszt tőled az, hogy magunkban bízunk, és úgy sokszor mély, igaz hittel nem tudjuk énekelni, te benned bíztunk elejétől fogva. Urunk, kérünk téged, fordítsd magunkról figyelmünket te magadra, az élő Istenre, az alkotónkra, megváltónkra és teremtőnkre, hogy benned legyünk erősek, és te általad éljünk. Így kérünk áldást erre az Isten tiszteletre, népedre, a kereszténységre. Kérünk, jöjj és lelked által szólíts meg bennünket. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. A 482. dicséretet énekeljük. A 482. dicséretnek az első versét, amely így kezdődik, mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Istennek szent igéjét olvasom testvéreim, úgy, mint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 6. fejezetben, a 3. a 8. terjedő versekben eképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjátok, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim! A mai napra kijelölt igét olvastam az Ószövetségből is, Ézsaiás próféta könyvéből, és az Új Szövetségből, Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből is. Ha azt a szót mondom, hogy határfolyó, akkor lehet, hogy a testvéreknek is eszébe jut néhány folyó. Itt van például a Duna. Csalóközben. Ott folyik egyik oldalon Magyarország, a másik oldalon Szlovákia. De ilyen például az Ipo is. Most egyre több hidat annak át, amely összeköti a két országot a folyón. Az Ipo is elválasztja Szlovákiát Magyarországtól. Így húzták meg a határt, ezt jelölték ki határfolyónak. Vagy ha az északi oldalt nézzük, ott van a Dunajec. Egyik oldalán Lengyelország, a másik oldalán pedig Szlovákia. Sok példát említhetnék más országból is. Ott van a Rajna. Elszázban végighúzódik egyik oldalon Franciaország, a másik oldalon Németország. Természetes határok ezek. Azt is mondhatnánk, hogyha az ember át akarja úszni, akkor a határfolyón úszik át, akkor belép az egyik országban, és kilép a másik országban. A Bibliában is vannak ilyen határvizek. Mondhatnánk, hogy határfolyók. Az egyik ugyan nem folyó, hanem tenger, vörös tengernek hívják. Az egyik oldalon belépett Izrael, a másik oldalon kilépett. De ez nem csak két országot választotta, az egyiptomi birodalmat és a pusztát, ahol különféle népek éltek, hanem ez két állapotot is elválasztott. Az egyik oldalon volt a rabság, a másik oldalon a szabadság. Az egyik oldalon voltak a húsos fazekak, a másik oldalon volt a manna és a fürjek. Vagy egy másik határfolyó. A pusztai vándorlás végén. Ott van a Jordán. Az egyik oldalon a puszta, a kiszolgáltatottság, ugyan Isten védelme alatt. A másik oldalon pedig a tejjel, mézzel folyó Kánaán, amit ugye meg kellett hódítani. És ezen való átmenet is csodálatos átmenet volt, akár a Vörös-tengeren, akár a Jordán folyón. Kedves testvéreim, azért beszélünk a folyóról, a határvizekről, mert a mai igeszakaszunk egy ilyen állapotot vetít elénk. Ugyanis a keresztségről van szó, a keresztelésről. Milyen kedves, amikor elhozzák a szülők és a keresztszülők a gyermeket és megkereszteljük, vagy amikor felnőttet keresztelünk. Mi már csak egy néhány csepp vizet érzünk a fejünkön, vagy látunk a keresztelő kancsóban, a keresztelő edényben. De lényegében véve ez visszavezethető a határfolyóhoz, a határvízhez. Valaki egyszer ezt így magyarázta, hogy a keresztség nem más, mint amikor belépünk a folyó egyik partján, alámerülünk, és kijövünk a másik parton. Belépünk az egyik parton, amelyet mondjuk így, az elmúlás, a halál és a bűn partja, és kilépünk a másik parton, ahol az élet és Krisztus van. Ma igénk ezt így mondja, hogy a régi élet és az új élet. És ezzel kapcsolatban két szót szeretnék kiemelni a mai ige szakaszból. Az egyik az, hogy mit jelent alámerülni. Mit jelent, amikor alámerülünk a folyó egyik partján? Amikor keresztelő János keresztelt, akkor ő ugyan nem vitte át az egyik partról a másikra a Jordánban a keresztelt személyeket, júdaiakat, jeruzsálembelieket, hanem ő elmerítette és felemelte. A magyar szóban keresztelés benne van a kereszt, hiszen a kereszténységünk itt indul el. De egyébként, ha az eredeti kifejezést nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy alámeríteni, vagy alámerülni, bemeríteni. Bemeríteni, alámerülni és kijönni. Legyen az úgy, mint Pál, mint keresztelő János tette, hogy lemerítette, aztán fölemelte, vagy úgy, hogy bemegy az egyik parton, és kijön a másik parton. Mit jelent az alámerülni? Az alámerülés Pál apostollal szólva azt jelenti, hogy meghalni. És a kijövetel a másik parton pedig azt jelenti, hogy feltámadni. Az egyik parton bemegy, az ember alámerül, sokáig nem bírja ki. Volt, amikor fiatalként az ember próbált, hogy meddig bírja ki a víz alatt, mennyit tud elúszni, de egy határfolyót, nem valószínűleg egy széles határfolyót nem bír ki a víz alatt, alámerül, meghal lélekben, és kijön egy új ember, kijön egy új élet. És ezt a kifejezést, ezt a képet használja Pál apostol. Alámerülni, meghalni. Nem véletlenül énekeltünk bűnbánati énekeket, hiszen a bűnbánati énekekben azt jelenti a bűnbánat, hogy meghalunk. Hogy valamit elítélünk magunkban. hogy valamit nem akarunk továbbvinni, valamit magunk mögött akarunk hagyni, valamit meg akarunk öldökölni, alámerülni. Hadd említsek itt egy példát a Bibliából, pontosabban két példát, de mind a két példa Péter apostolhoz kapcsolódik. Péter apostol kint volt a tengeren, halászott társaival együtt, de egész éjszaka nem fogott semmit. És amikor a hálót tisztítgatta, akkor Jézus megszólította, vesd ki a hálóidat fogásra. Evezz a mélyre, és vesd ki a hálóidat fogásra. És Péter először azt mondta, hogy nincs értelme, egész éjszaka hiába fáradoztunk. Azaz az ő mestersége, az ő tudása, az nem tartotta lehetségesnek ezt a nappali halászatot. De a te szavadra mégis kivetem. És elment, kivetette nappal a hálót, és azt olvassuk, hogy halak sokaságát kerítette be. Mit csinált Péter? Leborult Jézus lába előtt, és azt mondta, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Valami meghalt Péterben ott, az a szakmai büszkesége, szakmai egója. Az egója halt meg, és legalábbis ez a része, és rájött, hogy itt Jézus az Úr. Valahol alámerült, az alámerülés szakmai értelemben itt történt meg Péter életében, meghalt az, amelyik csak magában bízott, és jobban tudja, és feltámadott az, aki Jézusban bízik. Ő jobban tudja. A másik, ugyancsak Péter életéből példa, amikor a hívő ember egója merül alá, mert ilyen is van. A hívő embernek is van nagy egója. És ilyen volt Péter is, aki azt mondta, ha mindenki el is hagy, Uram, én akkor sem tagadlak meg téged, akkor sem hagylak el téged. És tudjuk, mi történt nagycsütörtök éjszakáján. Mi történt a tűznél? Mi történt a szolgálóleány kérdésére, mit mondott Péter, te is vele voltál, nem is ismerem azt az embert. És amikor Jézust viszik elítélni, akkor az evangélium tanúsága szerint hátratekint, Péternek eszébe jut, a kakas megszólal, Jézus hátratekint, eszébe jut, hogy mit tett, és elkezdett keservesen sírni. A hívő emberre gólya merült alá, meghalt, és majd ott jött ki a partra, amikor Jézus megkérdezi tőle, szeretsz engem? Tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Kijött a másik parton, feltámadt. Ezt jelenti az alámerülés, amikor az ember egója meghal. Aki csak magában bízik, aki a maga szakmájában, hitében, a maga életében bízik. És kijön az, aki bűnbánattal, alámerülve, az óembert megöldökölve, azt mondja, hogy benned bízom, Uram. Tehát az első szó, amit a mai igény kiemel, azt jelenti, hogy alámerülni, ma úgy is mondhatnánk, hogy bűnbánatot tartani, azt is mondhatnánk, hogy meghalni a bűnnek, azt is mondhatnánk, hogy az óemberünket megöldökölni, de a mai szóval mondjuk így, hogy alámerülni. A másik szó pedig, amely a mai igényre vetíti a fényt, az így hangzik, hogy formálódni. Ugyanis amikor kijövünk a másik parton, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy a statisztikai adatokban egyel több keresztjén van, vagy éppen ott van a nevünk az anyakönyvben, hanem az egy lelki formálódást jelent. Azt mondja Pál apostol, a rómaiaknak írt levelében, ha meghaltunk a Krisztussal, vele együtt élni is fogunk. A formálódás azt jelenti, hogy valaki velünk van, és formál minket. Ezen a parton bementünk mi, alámerültünk az egónk elgyengült, és azon a másik parton kijöttünk mi, de Jézussal ő vett ki bennünket, feltámadtunk, ahol még az ego próbál szólni, beleszólni, de már Krisztus az, aki formál minket. Ő formálja az életünket. És valószínűleg a római gyülekezetben is voltak olyanok, akiknek az élete nem változott. Megkeresztelkedtek, és semmi változás nem volt az életükben. És ezért mondja Pál apostol, az óemberünk vele együtt meghalt, és megszabadultunk a bűntől. Aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsőség által úgy mi is új életben járunk. Az a formálódás, az az új életet jelenti. Kedves testvéreim, a kereszténység a kereszteléssel kezdődik. A kereszténységünk a megkeresztelésünkkel kezdődött. Úgy is mondhatnánk, hogy egy fontos dátum az életünkben. Életfontosságú dátum az életünkben. Ott jöttünk ki az egyik partról, mentünk be és jöttünk ki a másik parton. Legtöbben el is felejtjük, hogy mikor kereszteltek meg bennünket. Valamikor. Akkor bejönnek a lelkész hivatalba, és igazolást kell kiállítani, bizony nem is nagyon emlékeznek, hogy mikor volt a keresztelő. Pedig az az új életnek a kezdete. Ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk is élni, és új életben járunk. A formálódásnak a kezdete, ahol Jézus Krisztus csiszol, alakítja az életünket. A kereszténység nem azt jelenti, hogy van egy állapotunk, hanem az, hogy valamilyenné válunk. Valamilyenné válunk. Milyen az élet az egyik partról? Az egyik parton keserűség, kétségbeesés és szomorúság fog el, ha látjuk a világ állapotát körülöttünk. Milyen a másik parton? Vizen megyünk át, tűzön megyünk át, de van reménységünk, mert az, aki átvisz bennünket, az velünk van, formál minket. Másképp látjuk a világ dolgait, és tudunk reménykedni, akár személyes életünkben, akár közösségi életünkben is. Ezért olyan fontos, hogy ne csak formális keresztények legyünk. Formális legyen a keresztségünk és a kereszténységünk, hanem az valóban új életet jelentsen. Alámerülést, majd kijövetelt a másik parton, és formálódást. Hogyan formál bennünket az Isten? Ha érzed, ha látod, már a másik parton jársz. Ámen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy a te lelked által szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy a római gyülekezetben is voltak keresztények, akiket megkereszteltek. Férfiak, nők, fiatalok és idősek, akik nem csak megkeresztelkedtek, hanem életet is váltottak. A régi, pogány életüket elhagyták, és új életben kezdtek járni. És köszönjük, hogy ez mindannyiunkra vonatkozik. Ma is vonatkozik a megkereszteltekre, a keresztényekre. Férfiakra és nőkre, fiatalokra és idősekre, akiket megkereszteltek az Atya, a Fiú és a Szent Lelkisten nevébe, Krisztus Jézus testébe, hogy meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre. Segíts meg Istenünk ennek a mélységét megérteni, hogy ez azt jelenti, hogy alámerülünk, hogy naponta alámerülünk, és naponta kijövünk az új parton, amikor a mindennapi megtérésről van szó. Hogy ennek a keresztjének, ami egyszer megtörtént és mindenkorra érvényes, ennek minden napon lélekben meg kell határozni az életünket. hogy így formáld, így alakítsd szívünket, hitünket, látásunkat. Köszönjük, hogy nem egyedül megyünk, nem egyedül élünk ezen a parton. Bár ugyanabba a hajlékba érkezünk vissza, ugyanabban a házban, lakásban élünk, de mégis veled vagyunk. Bár ugyanaz az arc néz ránk, amikor a tükörbe nézünk, mégis nem egyedül, hanem a te közösségedben folytathatjuk az utunkat. Formálsz bennünket, és formálódhatunk általad. Kérünk téged, Istenünk, így vezess minket az új életben, az új élet partján. Alakítsd, formáld az életünket, és ne hagyd, hogy csak formális, névleges keresztjének maradjunk. Kérünk téged a betegeinkért. Olyan sokan sebekkel, lelki és testi sebekkel küzdenek. Gyógyítsd őket. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a gyászolókért, akik emlékeznek. A te vigasztalásod hadd hangozzon, és hadd lássák a másik parton, hogy te élsz, és mi is élni fogunk. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a békéért. Te látod a pusztítást és a pusztulást, a kétségbeesést, a menekülést. Urunk, te teremtsd meg a békét a szívekben, a lelkekben, az emberek között és a népek között. Imádkozunk hozzád, Istenünk, az Anyaszentegyházért, a kereszténységért, akik az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe kereszteltettek meg. Formálj minket. Hadd legyen az életünk az üzenet, a megváltozott élet, hadd legyen üzenet a világ számára. Nekünk feltámadott Krisztusunk van, aki életet ajándékoz. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hozzátartozhatunk, hogy a te nevedről neveztetünk, és kérünk, légy továbbra is megtartó úrunk. Jézusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.